Köszöntöm Önöket! Még szerencse, hogy vége az évadnak, a nyári szünet hetei alatt van idő kitalálni, hogy a kata adózási forma helyett mit válasszanak az érintett művészek. A független előadó művészek mintegy 95%-a ugyanis, színészek, táncosok, háttérdolgozók, a katás adózási módot választotta eddig, mert egyszerű volt az adminisztrációja és relatíve alacsony volt az adóteher. Maguk az intézmények is erre ösztönözték a művészeket. Azzal persze senki nem vitatkozik, hogy a befizetett összeg alacsony volt, de az áttéréshez túl rövid időt hagytak. Hiányoztak a szakmai egyeztetések is. Így aztán Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészek Szövetségének elnöke szerint kapkodás és bizonytalanság van jelenleg ebben a szakmában. Vele beszélgettem.
Táncverzum.
A Független Előadó Művészek Szövetsége ugye tömöríti azokat az előadó művészeket a művészetek minden területéről, akik nem tartoznak kőszínházhoz, tehát nem alkalmazottak, hanem alapvetően önfoglalkoztatók, vagy pedig egy társas vállalkozásnak a tagjaként számláznak. Meg tudod-e azt mondani, hogy körülbelül arányait tekintve a művészvilág ugyan sokszínű és sokoldalú, de mekkora részét érinti ez a módosítás?
Pontosan nem tudom megmondani csak százalékokban. Azt gondolom, hogy mivel rengeteg olyan intézmény eleve nem tudta alkalmazni a társadalmi tagokat, és igazából ők is azt ajánlották, hogy a katát válasszák, mint kifizetési módot, mint adónemet. Tehát rengeteg olyan színház van, ahol így foglalkoztatták az előadó művészeket, színészeket, táncosokat, háttérdolgozókat. Tehát én azt gondolom, hogy a független előadó művészet területének a 95%-a ezt a katás adónemet választotta azért, hogy rendben legyenek az adózásai, hogy rendben legyenek a bevételei, hogy legyenek különböző TB-re jogosultsága. Tehát, hogy ez az adónem volt az, ami igazából erre lett kitalálva. Ennek azért ez volt is a célja, hogy ezt megoldja, ezt a lehetetlen helyzetet, amit korábbról megörököltünk.
Gondolom, hogy a művészek nem is igazán értettek eddig sem az ilyenfajta gazdasági vezetéshez.
Igen, pontosan jól látod, de a katázásnak ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy az adminisztrációja egyszerű volt, és a relatív alacsonyan volt a fizetendő teher is. Nem csak az előadó művészek direkt beválasztották ezt, ahogy az előbb is mondtam, hanem maguk az intézmények is ebben az irányban tolták az előadó művészeket, hogy figyelj, hogyha rendben akarod tartani a bevételeidet, ha akarsz TB-t, akkor legyél katás. Tehát, hogy pont ebben az egyszerűségben rejlett a nagyszerűsége, pont ez az a tör volt az, aki 4-5 helyen is dolgozott, tehát igazából egyáltalán nem volt jellemző az előadó művészekre az, hogy egy bújtatott foglalkoztatást valósítottak volna meg. Tehát, hogy ez a rendszer abszolút jól működött az előadó művészet területén. Tehát valóban az teljesen igaz, hogy lehet más adónemet választani, de akkor ezekkel a terhek is nőnek, az adminisztráció, a könyvelőt kell, hogy legyen. A katánál lehetőség volt arra, hogy amikor neked nem volt bevételed, akkor szüneteltethetted. Tehát csomó olyan könnyítés volt, ami igazából megfelelt annak a környezetnek, ahol az előadó művészek dolgoznak. De azt várta pont ettől az intézkedéstől, hogy erre a területre egy specifikus adónemet fognak kitalálni, ami figyelembe veszi ezeket a fajta sajátosságokat, hogy nem reggel 8-tól délután 5-ig tart a munkaidő, hol van bevételed, hol nincs bevételed. Tehát, hogy ez annyira specifikus munkáltatói kör, hogy igazából megérdemelt volna egy olyan fajta adónemet, ami erre a területre van kitalálva, erre a területre van módosítva, és azt gondolom, hogy külföldön rengeteg ilyen példa van arra, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani.
Gondolom, most mindenki kétségbe van esve, hogy hogyan tovább.
Abszolút, szerintem azt kell látni, hogy függetlenek a helyzete így is elég nehéz, az intézmények helyzete, a színházak helyzete is nehéz, tehát ahhoz, hogy egy évadot megtervezél, ahhoz egy nagyon szoros pénzügyi tervet kell létrehoznod, és ebben a pénzügyi tervben mindenkinek megvolt a helye. Tehát, hogy az előadó művészek tudták, hogy katával rendelkeznek, hozzá tudnak jutni a fizetésükhöz, meg tudják oldani a számlázást, és minden legális. Tehát, hogy igazából most szerintem a zavar az ott fog keletkezni, hogy nagyon rövid az idő arra, hogy felkészüljenek a változásra. Tehát, hogyha ezt egy fokozatosan időben, egy hosszabb terminusban vezette volna be a kormány, azokkal a egyeztetésekkel, ami igazából nem történt meg, azokkal a területi sajátosságok a figyelembevételével és beemelésével, ami erre a körre jellemző lett volna, akkor szerintem elfogadható lehetett volna, hisz valóban mondhatjuk azt, hogy amit be kellett fizetni, ez egy alacsony összeg volt, főleg úgy, hogy 12 és 18 millióra emelték meg ezt a keretösszeget. De
a hogy, bevételi keretösszegre gondolsz.
Igen, de hogy igazából ez, ahogy mondtam is külföldön, például van arra példa, hogy egy öngondoskodást, tehát hogyha te például többet tudnál befizetni éppen azért, hogy a nyugdíjad magasabb legyen később, vagy hogy jobb egészségügyi szolgáltatásokat tudjál igénybe venni, tehát erre pont mi ezt vártuk, hogy valamilyen ilyen irányba fog módosulni a kata. Tehát visszatérve viszont a kérdésedre, azt gondolom, hogy az lesz a nehézség, hogy kapkodás lesz, hogy nem fogják tudni az emberek, hogy melyik adónemet kell választani. Sokan pont azért, mert bizonytalanság lesz, mondhatják azt, jó, akkor menjünk vissza abba a fekete és szürke gazdaságba, ahol idáig voltunk. Olyanfajta bizonytalanságot gerjesztett ez a gyorsan áttolt törvény, ami nem segíti az amúgy is kiszolgáltatott előadó művészeket, színházakat, befogadó intézményeket abban, hogy egy tervezhető évadot létre tudjanak hozni.
Ez mennyire ad egyáltalán lehetőséget ez a szegmens arra, hogy itten feketén oldjanak meg különböző gázsi kifizetéseket? Azért eléggé átláthatónak kell lennie egy projektnek, hogyha...
Pontosan ezt mondom, hogy idáig ez így volt. És itt nem is a pályázatokról beszélek, hanem azokról a intézményekről, vagy azokról a lehetőségekről, amikor egy hakni van, vagy egy bármilyen másfajta meghívás. Itt nem a pályázati pénzekről beszélek, hisz a pályázati pénzek igazából tényleg abszolút áttekinthetők voltak, és átvilágíthatóak. Ám bár itt is jelentkezik az, hogy szerintem az adónem választással kevesebb pénz fog maradni a pályázatokban az előadó művészeknek. Pont azért, mert hogy például az NK-nál magánszemélyként pályáztál, akkor saját magadnak nem tudtad kifizetni a pályázati pénzeket, ezért volt egy lebonyolítód például, de a lebonyolítód most már nem tudnak ezt kiszámlázni, hisz az egy cég lesz. Olyan problémákat nyitott ez a gyorsan átnyomott törvény, amit szerintem jól lett volna átgondolni és kitisztázni előtte.
A ti szervezetetek, vagy bármely más szakmai szervezet, amelyik most ugye az érdekeket képviseli, tud-e valamit tenni? Hát persze abban már nem tud tenni, hogy a törvényt elfogadják-e vagy sem, mert ez megtörtént, de valamiféle tanácsadással, segítséggel, szakmai helytállással van-e valami?
Folyamatosan jellemző az, hogy az új kihívásokkal szemben új gondolatokat és új képzési formákat próbál kitalálni. Tehát biztosan meg fogjuk találni azt a fórumot, ahol a felénk forduló előadóművészetet fel tudjuk készíteni a változásra. Emellett természetesen írnunk kell levelet a Kulturális Minisztériumban, a pénzügyminiszternek, tehát ugyanúgy, ahogy most a MOK is rögtön kért engedményeket, tehát ezt a területet, hogyha azt nézzük, ez most teljesen földbe tiporja a jelenlegi változást. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy de hát a kata az tovább él, igen, csak közben olyan úgy változtatták meg a szabályokat, hogy hát senki nem rúghat labdába. Tehát a kata van, csak senki nem tudja használni.
Majd legalábbis nem sokan.
Hogyha módosításokra szükség is volt a kata rendszerében, ezt a fajta módosítás elkapkodott, és túl gyors, nem veszi figyelemben azokat a igényeket, azokat a specifikus dolgokat, amik például a előadóművészet területén fontosak lettek volna ahhoz, hogy minden tiszta maradjon, minden legális, és minden áttekinthető. Táncverzum.
Ha nem lehet kata, akkor mi legyen? Az általányadózást október 31-éig még választhatják a katából kiesők, de van még ezen kívül ECHO és KIVA is. Mindez persze a gazdálkodási formától is függ, és a legjobb az, ha mindenki a saját vállalkozásának helyzetét felmérve személyre szabottan választja új adózási formáját. Az Ernst & Young adószakértője Bajusz Dániel részletesen is elmondja a legfontosabb tudnivalókat méghozzá Lakatos Lászlónak. Táncverzum.
A régi kata, vagy hát a jelenlegi kata, mondhatjuk így, szabályozás az ugye lehetővé tette, hogy másodállású katás is lehessen valaki, akinek volt főállása, bármi más, és akkor ő mellette katában végezhetett tevékenységet. Akkor mostantól ez is megszűnik, mert mintha olyasmit olvastam volna, hogy csak főállású egyéni vállalkozó választhatja a kata adózási formát.
Ez így van, a törvény meghatározza, tehát ez az egyik fő változás, hogy csak főállású egyéni vállalkozó folytathatja katásként a tevékenységet, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a tevékenységet nem folytathatja munkaviszonyban, 36 órát meghadó munkaviszonyban, sem egy másik egyéni vállalkozásban, sem egy másik társas vállalkozásban, mint társas vállalkozó, mint személyes közreműködő. Tehát, hogyha ugyanazt a tevékenységet én úgy látom bármilyen más formában próbálná végezni, akkor elveszíti a főállású egyéni vállalkozói minősítését, és így az új katát.
Akkor beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak annak, akinek mondjuk a megrendelőinek legalább a fele, vagy akár csak néhány százaléka társas vállalkozás, vagy hát úgynevezett kifizető, az mit csináljon, melyek azok az adózási, illetve vállalkozási formák, amelyekben hasonló, vagy hát még elfogadható keretek között űzhető az adott foglalkozás?
Igen, lehet célszerű elkülöníteni a vállalkozási formát, meg az adózási formát. Tehát ami a vállalkozási formát illeti, aki eddig egyéni cégként, KKT-ként, BT-ként vagy ügyvédirodáként katázott, az függetlenül attól, hogy mondjuk csak lakosságnak szolgált ki, már nem folytathatja, mert csak főállású egyéni vállalkozó. És akkor elállé jön a másik nagy változás, hogy a kifizetőtől származó bármekkora összeg, bármekkora bevétel, úgymond azonnal kidob a katából. És akkor onnan indulunk, hogy akik kiesnek bármelyik ok miatt, mit tehetnek, hát akik egyéni vállalkozók voltak, ott visszakerülnek alapvetően a személyi jövedelemadó alá. Tehát a vállalkozói személyi jövedelemadó, amihez képest valószínűleg a legkedvezőbb a jövedelemadózásban az általányadózás lesz. Van ebben a katatörvényben egy speciális szabály is, mert ezt alapesetben évközben nem lehetne választani, hogy október 31-2022-re lehet választani az általányadózást. Tehát elsősorban valószínűleg ez lesz a legjobb, illetve akik olyan speciális tevékenység körbe vannak ilyen szerzőjogi, művészeti, sportolói tevékenységben, ők gyakorlatilag az ECHO-t tudják még igénybe venni, ami még talán az általányadózásnál is kicsit kedvezőbb lesz. De alapvetően ez a csapás irány, a cégek esetén pedig hát vagy visszakerülnek a társasági adó alá, vagy pedig nekik ennél kedvezőbb lehet a KIVA.
Na most a KIVA az egy érdekes történet, ugye ott akkor társas vállalkozást kell alapítani. Visszatér a művészeknél, meg a művészeti tevékenységeknél a BT-zés, mert ugye a 90-es években nagyon népszerű volt az, hogy BT-t alapítottak olyan előadó művészek és egyéb művészek, akik nem tudták másképp megoldani a számlaadást.
KIVA, hát az mindenféle formában, tehát mindenféle társasági formában az eddigiekben is, tehát ugye az eddigi kata vállalkozási formákban is, tehát BT, KKT egyéni cég, illetve KFT és a többi ezekben a társasági formákban is űzhető, tehát ez igen, ez egy társaság kell.
Na most egyébként ez mennyivel jelent nagyobb terhet az adott vállalkozónak?
Hát a katához képest nagyon nehéz ezt megbecsülni, ez egyéni élethelyzetek vannak és egyéni számítás kell. Tehát a KIVA-ra azt szokták mondani, hogy a TAO-hoz képest akkor éri meg, hogyha a személyi jellegű kiadások elérik a 20-30%-át a költségeknek, ott meg különösen, ahol a bértömeg meghaladja a vállalkozás eredményét. A katához képest biztos valamennyivel rosszabb lesz, de ezt egyénileg kell kiszámolni, hogy mennyivel.
Öt kategóriában keresi a legjelentősebb művészeti szponzorokat, támogatókat, mecénásokat az Artist Business kezdeményezés, amely a vállalati és kulturális szféra összekapcsolódását segíti megegyező értékek, de eltérő érdekek mentén. A szervezet idén negyedik alkalommal hirdeti meg az Artist Business díjat azon vállalatoknak, településeknek és magánembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a művészeti és a for-profit világ együttműködésében. Balogh Mátéval, a szervezet alapító igazgatójával beszélgettem. Táncverzum. Véleményetek és felméréseitek szerint melyik gazdasági és üzleti szegmens az jelenleg, amely a legaktívabb a művészetek támogatását, mecenatúráját tekintve?
Alapvetőleg, amit mi látunk, hogy az elmúlt mondjuk pár évben, és ebben abszolút benne van a Covid is, de nem szükséges, hogy ezt így szigorúan vegyük. Természetesen a szolgáltatói szegmens volt az, aki valamennyire együtt tudott működni kreatív alapon. Tehát ilyen értelemben mondjuk egy telekommunikációs szegmens, vagy akár reklámpiac. Szóval, hogy inkább őket láttuk. A valódi szponzoráció tekintetében nem nagyon jelentkeztek ezek az együttműködések. Persze azért egy-egy úgy láthatóan, mintha az lett volna, de nem jellemző.
Idén is 5 kategóriában hirdett az Artist Business egy díjat, amelyben keresi a legsikeresebb mecénásokat, támogatókat, ezzel is meghálálva lényegében a művészetet pártoló tevékenységüket, és 5 kategória van, amely minden bizonnyal lefedi azoknak a körét, akik ebben részt vesznek. Megnézve a pályázati kiírást, azt látom, hogy nagyon-nagyon konkrétan rákérdeztek minden olyan részére a mecenatúrának, amely alapján ugye hitelesen meg tudjátok ítélni az ő tevékenységüket, de ez egyben szinte egy piaci felmérés is, hogy a mecénási kör milyen szempontok alapján választ magának egy-egy műfajt, amit szeretne támogatni.
Alapvetőleg látnunk kell, hogy mi az, ami indukálja az együttműködést. Azért van ez az 5 kategória, amiből 2 vállalati szegmenst érint, 2 a művészeti világot, amiben van magánember oldalú, és van egy ugye kulturális turizmus. Alapvetőleg az a fontos, hogy a vállalati oldalnál, ha ők pályáznak, akkor igazán tudják megmondani, hogy miért teszik. Enélkül nem tud működni semmi sem.
És ez egyben valamiféle kézikönyv és útmutató is lehet azok számára, akik keresik az üzleti szférában a partnereket, hiszen látják, hogy mi az, amit érdemes kínálni a másiknak.
Szeretnénk most már egy ilyen nagyobb volumenű kiadványt készíteni, de nem olyan egyszerű ez, mert például azért számadataink nagyon kevés van. Régebben volt a díjpályázatnál egy olyan kérdés is, amit azóta kivettünk, hogy vagy sávosan, vagy direkt szeretnénk tudni, hogy mekkora volumen az, amit művészeti szponzorációra, támogatásra szánnak a vállalatok, és ezt a legtöbben megkerülték, vagy nem szerették volna megmondani. Mi egész évben kommunikálunk a vállalatokkal, tehát így vannak nálunk információk, nem nyilvánosak, mert egyértelműen ezek olyanok, hogy informális beszélgetésekben tudjuk meg, de hogy alapvetőleg felmérést biztosan fogunk csinálni, mert nagyon szerettük volna idén is, de ezek elég drága típusú kutatások is, innentől kezdve ezt mindig egy kicsit toljuk magunk előtt, de most már nem várhatunk vele sokáig, mert a következő időszak nem arról fog szólni, hogy mint egy korábbi mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, hogy azért szponzorálok valakit, mert nagy érték. Ami a művészeti szegmensben egy bevonó erő, az értékalapúság, de onnantól kezdve, amikor tárgyalásra kerül a sor, és ezt most én a vállalati szegmensnél értem, akkor pontosan alá kell tudni támasztani, hogy kit érek el, miért érem el, miért érdemes velem együtt működni, együtt gondolkozni, azon túl, hogy értéket teremtünk.
Mi az, ami miatt hajlandó pénzt adni egy mecénás kultúrára?
Picit finomítanám, mert a pénz az egy, mindenki tudja, hogy valahol az van a háttérben. A vállalatot akkor tudod meggyőzni arról, hogy te jó választás lennél, hogyha esetleg a vállalati szereplő is érti azt a műfajt, vagy azt a világot, vagy egyáltalán van valami kapcsolódási pontja. Nagyon nehéz egyébként sokszor bemenni, és ezért is mondjuk azt, hogy minél több számot tudok behozni, és minél jobban alá tudom támasztani, annál kevésbé kell azzal számolnom minden egyes esetben, hogy a vállalati felső vezető jár-e színházba, vagy szereti a táncot. El kell tudni ettől vonatkoztatni. A mecénás pedig az ugye alapvetőleg érzelmi fluxussal működik. Tehát a magánember elmegy egy előadást megnézni, vagy bemegy egy színházba, vagy eljut egy művésznek a műtermébe, és egyszerűen belül elindul egy vágy. És ez nagyon hosszú idő, meg kitermeli esetleg azt, hogy ő, meg a művész is képes, vagy a művészeti projekt is képes megfogalmazni azt, hogy mire van szüksége. És egyszer csak az derül ki, hogy akkor megkérdezik a legtöbben, hogy mire van szükséged, mibe tudok neked segíteni. Ez egy általános dolog. És ilyenkor kéne tudni a művészeti szegmensnek válaszolni egy olyat, hogy hát igazából én annak örülnék, hogy.
És nem tudnak csak válaszolni?
Amikor a legtöbb ember azt mondja, hogy pénzre van szükségem, akkor nagyon sok mindenki egyet hátralép. Mert tudjuk, hogy mindenki pénzből él, de ha nem tudod megmondani, hogy igazából azon túl, hogy megélhetésre szükséges, hogy létrehozzon egy produkciót, hogy azt tovább tudja éltetni, amiben a szponzor vagy a mecénás is be tud társulni, amihez a magánember is hozzá tudja adni azt, hogy ő nem csak pénzt ad, vagy nem csak technikát, hogyha olyan cége van, vagy egyéb más barter szolgáltatás, hanem egyszerűen ő részese tud lenni, involválódik a művész életének, akkor az nagyon nehézé tudja tenni a hosszú távú együttműködés, már pedig ugye a művészeti szegmensre ez a legkevésbé jellemző, hogy hosszú távon tud gondolkozni. Hogyha egy meccénás megjelenik az életünkbe, akkor azt kell tudni mondani, hogy veled hogyan tudok hosszú távon együtt gondolkozni, még hogyha ezt nem is látjuk még magunkban, mert ezt nehéz elképzelni tényleg. De így kell tudni kommunikálni, és ezt a képet kell tudni átadnunk, hogy involválni a velünk együtt lélegző és a mi életünkbe szerelmes embert.
Adásunkat természetesen meghallgathatják a Trend FM weboldalán, friss információkkal pedig két hét múlva jelentkezünk kedden. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.